Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, emeljük szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Kegyelmes Teremtő Istenünk, édes jó atyánk, köszönjük, hogy megengedted élnünk ezt a délutánt. Köszönjük, hogy még kaphatunk egy kicsit ebből az áldott napsütésből. Habár erejét nem érezzük, de mégis látjuk, hogy van fény, van még nap, amely fel kell, van még napunk, Urunk. Ó, kegyelmes jó atyánk, köszönjük, hogy délelőtt is szóltál hozzánk, hogy te délelőtt is kerested a mi lelkünket. Ó, mi jó volt akkor is itt zengedezni te előtted. Hálát adunk, Urunk, a mögöttünk lévő eseményekért, különösképpen is hálát adunk azért a gála műsorért, amelyet tegnap élhettünk át, amelyet tegnap láthattunk, és hálát adunk azért, hogy már 10 éven keresztül te vagy Uram, aki irányítod, és te vagy, aki által vezetik ezt az általános iskolát, a Jókai általános iskolát. Ó, Teremtő jó atyánk, kérünk, hogy tekints ránk, tekints úgy, mint akik bűneik bocsánatáért esedeznek. Kérünk, bocsáss meg vétkeinket, azokat, amelyeket vétettünk te ellened, embertársaink ellen, amelyeket talán nemrég vallottunk meg, ám mégis újból elkövettük, akár a mai nap folyamán is. Kérünk, védj ki minden haragot a mi szívünkből, vedd ki, Uram, az ellenkezés, a gőgöt, a másik lenézését, a másik bántását, amely oly sokszor megszomorít bennünket is, hát még mennyire megszomorítja, Uram, a te atyai szívedet. Teremtő Istenünk, kérünk, hogy jöjj most is, amikor az írást kutatjuk, amikor abból mi táplálkozni szeretnénk. Kérünk, hogy te áld meg az ige hirdetését, áld meg a 114. Zsoltárban lévő üzenetet, hogy eljuthasson mindnyájunk szívéhez, és mi azt jól megjegyezve magunkkal vihessük, Urunk, arra a keskeny útra, amelyet te jelöltél ki számunkra ebben a nagy világban. Kérünk szent fiadért, ami megváltó Urunkért, hallgasd meg a mi szívünk alázatos könyörgését. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét a 114. Zsoltárnak mind a 8 verséből. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza népe az idegen nyelvű nép közül, Júda lett az Úr szent népe, Izrael a birodalma. Látta a tenger is elfutott, a Jordán pedig meghátrált. A hegyek ugrándoztak, mint a kosok, a halmok, mint a bárányok. Mi lehet téged tenger, hogy elfutottál, és téged Jordán, hogy meghátráltál? A hegyek, ti mit ugrándoztok, mint a kosok, és ti halmok, mint a bárányok? Reszkeste föld az Úrtól, Jákob istenétől, aki a sziklát bővízű tóvá változtatta, a kovakövet forrásá. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Bizonyára mindnyájunk életében vannak olyan napok, amelyeken emlékezünk. Egy-egy régmúlt eseményre, egy-egy történetre. Vannak itt közöttünk bizonyára, akik már sok házassági évfordulót éltek meg, és sok házassági évfordulóra emlékeztek, de akár gyermekük, testvérük, unokájuk születésére, szinte éves rendszerességgel. Vannak olyan fiatal párok, akik eleinte számolják az együtt töltött napokat, számolják, és amint eltelik egy hónap, megtartják a hófordulót. Megünneplik, hogy már egy hónap eltelt közösen. De talán vannak ritkább események is az életünkben. Vannak olyan események, amelyeket akár több év elteltével ünneplünk meg. Például egy osztálytalálkozó. Amikor visszamegyünk talán egy olyan iskolába, ahol régen jártunk, újra találkozunk azokkal, akikkel együtt voltunk jóban, rosszban. Vannak olyan találkozók, olyan események, amik saját történelmükre néznek vissza, mint ahogyan tegnap volt a Jókai iskola gála, amikor az elmúlt 10 évre tekintettek vissza, és ezért adtak hálát. Talán ezeknek az alkalmaknak a legfőbb és legközösebb tulajdonság az, hogy emlékeket idéz fel az ember. Olyanokat, amik már megtörténtek vele. Meghatározó lépéseket, döntéseket, olyan eseményeket, amelyek lényegében a mai eseményeit is befolyásolják. Hatással vannak a mai napokra is. Sőt, sokszor az ember ezekből igyekszik bátorítást találni a jövendőjére nézve. A zsoltáros is megemlékezést tartott, emlékezett. Néhány olyan nagyon fontos eseményre gondolt, amely az ő népével történt. És amikor ő visszatekintett, akkor született meg ez a 114. zsoltár. Ez az egyik gyöngyszem héber zsoltárok közül. Mert hát egyrészt egy himnusszal állunk szemben, egy himnuszt látunk, ahol az Úrnak csodálatos közbeavatkozásáról, csodálatos szabadításáról szól. Bemutatja, hogy mik történtek akkor, amikor az Úr kivezette a népét Egyiptomból. És egy nagyon szép költői részt is találunk benne, amikor élőlények tulajdonságaival mutatja be a hegyek reakcióit. Mozdulatlan tárgyaknak a reakcióit arra, amikor az Úr megjelent. Arra, amikor az Úr kivezette a népét Egyiptomból. És tudjátok, ami talán még élőbbé, még mindennapivá teszi ezt a zsoltárt, az az, hogy ezt a zsoltárt ma is használják. A zsidó házi liturgiában benne van a 113. zsoltárral együtt, Páska ünnepén, amikor leül a család az asztalhoz, és mielőtt venni a poharat, hiszen ott is van pohárvétel, azelőtt mondják el ezt a szabadító zsoltárt. Emlékeznek arra a csodás szabadításra, amit az Úr véghez vitt az ő őseik életében. Mint ahogyan mi is emlékezünk, amikor vesszük a poharat az Úr asztalánál, emlékezünk arra az eseményre, amikor Krisztus megáldoztatott mindnyájunkért, amikor az ő vére mi életünk is kifolyt. Nézzük hát meg most, testvéreim, ilyen előzetes után, nézzük bele ezekbe a történetekbe, amelyek itt újra előjönnek. Azokba a történetekbe, amelyekre visszaemlékszik ez a zsoltáros. És persze keressük belőle az Úr lelkének segítségével az üzenetet, amit kíván ma átadni a mi számunkra. Az első vers rögtön az egyiptomi kivonulás képét adja elénk. Eltelt 430 év. 430 év a fogságban. Egyiptomi uralom maradt, idegen nyelvű nép uralma alatt, ahol dolgozni kellett, kemény, verejtékes munkával. Dolgoztak a zsidók, szájukba adták a parancsokat, nem volt se idejük, se erejük kibontakozni. Idegen nyelvű nép között éltek. És tudjátok, sokszor ez az idegen nyelvű nép az erőszak nyelvét használta, hogy kommunikáljon velük. Nem békésen és csendesen, hanem sokszor talán ostorcsapásokkal, korbácsok zajával próbálták munkára bírni ezeket az embereket. Eltelt 430 év, ahogyan ezt olvasuk a kivonulás könyvéből, és eljött az Úr. Eljött az Úr, megszabadította őket, felborult az addigi helyzetük, generációk már ebben nőttek fel, és most mégis jött valami változás. Eljött az Úr, felborult az addigi életritmusuk, és elindultak az ismeretlen felé. Elindultak a puszta felé, talán bizakodva, talán félve, de mentek. És ebben az ismeretlen úton, ebbe a pusztába vezető úton történnek meg ezek a csodák, amelyekről szó van ebben a zsoltárban. Ezen az úton történnek meg, amelyeken nem volt ott más, csak ők, és velük az Isten. Az első csoda, amelyről szól a zsoltár, a Vörös-tengeren való átkelés. Hiszen így emlékezik meg a zsoltáros, hogy látta a tenger, és elfutott. Itt erre az átkelésre kerül a hangsúly. Egyes kutatók szerint a Vörös-tenger északi részén történt ez az átkelés, egy ilyen mocsaras, öblös helyen, amelyet sás vagy nádas tengernek hívnak inkább. a Héberben is inkább ez a neve fordul elő. Itt a víz elfutott, mert Isten közbeszólt. Elfutott, és ők át tudtak kelni. A menekülő egyiptomi csapatok pedig ott fulladtak bele, mögöttük ebbe a mocsárba, ebbe a vízbe. Mekkora hatalmas csoda ez, testvéreim. Milyen hatalmas, hogy megáll a víz, az ember pedig át tud menni. Az üldözők pedig ott vesznek mindnyájan. A nép ebből tanulhatott volna. Ez volt talán az első olyan nagyobb csoda, amit a bőrén is átérzett, tanulhatott volna, és ezzel a tanulsággal mehetett volna tovább. Ám mint tudjuk, hogy ez a csoda még nem volt elegendő. Ezzel a csoda hiába volt ott, ezek után mégis elindulnak a lázadások, mégis elindulnak majd az elégedetlenségek. Ugorjunk 40 évet, hiszen ezt teszi a Zsoltáros is. Hiszen a következő mondatban ezt olvassuk, a Jordán pedig meghátrált. Elénk kerül a Jordánon való átkelés. Az a helyzet, amikor már bevonulnak a megígért helyre, a Szentföldre. Az ezt megelőző időszak, a 40 év. Az volt, kedves testvéreim, a tanulópénz. Az volt ennek a népnek a tanulópénze, és ahogyan a Zsoltárban nem olvastuk, úgy a Zsoltáros nem is említi ezt az időszakot. Bizonyára tudja, hogy nem volt igazán kedves időszak az Úr előtt ez a bolyongás. Nem volt igazán kedves, hogy Isten csodát csodára halmozott az ő életükbe, ám ők mégis meghátráltak, mégis kárhoztatták inkább az Isten, mint hogy dicsérték volna. Mégis lázadtak, mégis úgy viselkedtek, hogy az nem volt tetszésére az Istennek. Amikor mi is emlékezünk egy-egy nagy eseményre az életünkben, egy-egy évfordulóra, egy-egy csodára, talán mi sem említjük meg az előtte lévő negatív eseményeket. Mi is tudjuk, hogy, és Isten is tudja, hogy a mögöttünk álló években, évtizedekben milyen rosszakat tettünk, mik voltak azok, mik lehettek azok, amelyek nem tetszettek az Úrnak. Sőt, amiknek talán még a büntetését ugyanúgy elviseltük, el kellett viselnünk, mint ahogyan elviselte a vándorló nép a 40 évet. És talán helyesen is tesszük, testvéreim, hogyha erről hallgatunk. Hogy amikor az Urat dicsérjük, amikor az Úr csodálatos közbe avatkozásairól teszünk bizonyságot, akkor hallgatunk erről a 40 évről. Hallgatunk erről, amit az Úr ellen vétettünk, hiszen már más úton járunk. Mint ahogyan a Zsoltáros is emlékezett, és ezt kihagyta, ez a mi követendő, a mi számunkra is. Mert hát nem fontosabbak, testvéreim, azok a csodák, amelyeket ő véghez vitt a mi életünkbe. És hát mennyivel büszkébbek lehetünk azokra az eseményekre, cselekményekre, amelyet az ő lelkének segítségével vittünk véghez. Mert ezek vittek jó irányba. Ezek voltak a helyesek, és ezekből tanulhattunk mi is, és tanulhatnak a körülöttünk lévők is. Hadd folytassam tovább, testvéreim. Hadd emlékezzünk mi is erre, hogy hogyan történt a Jordánon való átkelés. Józsué könyvében találjuk ezt, melyet szeretnék most felolvasni. És mihelyt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az Úrnak, az egész föld urának ládáját viszik, a Jordán vize ketté válik, a felülről lefelé folyó víz megáll, mint egy gát. Akkor fölkerekedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt. A ládát vivők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vivő papok lába a folyó szélén belemerült a vízbe. A Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt. Egyszerre csak megállt a fölülről lefelé folyó víz, gátként feltornyosult egy nagy szakaszon, Ádámnál, annál a városnál, amely Káretán mellett volt. A pusztai tenger, azaz a sós tenger, felfelé folyó víz pedig teljesen külön vált. Így kelt át a nép Jerikóval szemben. Mennyivel szebb és dicsőségesebb volt, testvéreim, erre emlékezni. Erre a csodás közbe avatkozásra, amikor át tudtak kelni a Jordánon. Hiszen azt írja Józsué róla, hogy aratás idején ez mindig tele volt. És ők pont olyan időben érkeztek, hogy nagy szükség volt az Úr csodájára. Nagy szükség volt arra, hogy odaálljon az Úr ő melléjük, hogy a víz megálljon, és ők át tudjanak kelni a túlsó partra. És ez az igazi emlék, testvéreim. Ez az igazi emlék, amikor az ember az Úr csodálatos tetteire emlékezik. Olyanra, amelyet átélt népe, és amelybe talán ő is részes volt. És a csodák még nem értek véget. Isten népe még mindig tapasztalt meg más csodát. Mindig van még mire emlékeznie a zsoltárosnak. Hadd hozzam most a harmadik csodát, amelyről szó van itt a zsoltárban. Ez a Sionnál történt szövetségkötésre utal, amikor a hegyek ugrándozására és a halmokra utal, hiszen ez volt az az időszak, amikor Isten szövetséget kötött. Jól lehet, a kép kicsit szokatlan, hiszen hogy tud egy halom ugrálni, mint egy kos? Hogy tud a hegy egyáltalán megmozdulni? Mert amikor az Úr megjelent ott és akkor, amikor szövetséget adott a népének, nagy földrengés volt, testvéreim. És ezt a képet próbálja újra felidézni a zsoltáros. A hegyek ugrándoznak, mint a kosok, a halmok, mint a bárányok. Milyen szép párhuzam van itt, kos és a bárány. Tudjuk mindnyájan, hogy e kettő között van egy korbeli és van méretbeli különbség. Épp úgy a hegyek is nagyobbak, mint a halmok. És minden ember tudatában a hegyek igen öregeknek számítanak. Amikor egy helyre nézünk, akkor valahogy eszünkbe jut, hogy ez milyen öreg lehet. Míg a halmok, azok esetleg egy kisebb dombok, egy kisebb, fiatalabb dombok, amelyeket lehet, hogy egy markológép túrt oda, egy későbbi képződmény. És hogyha egy földrengés eléri ezeket, akkor bizony természetes, hogy mozgásba lendülnek. Megmozdulnak, megremegnek olyan képződmények, amelyekre az ember azt gondolná, hogy senki nem fogja tudni megmozgatni. Amelyre nincsen olyan erőnk, hogy egy hegyet arrébb toljunk, hogy egy hegyet megmozgassuk. Itt mutatja meg Isten, hogy neki van. Mert amikor ő eljött, hogy szövetséget kössön a népével, ezek a hegyek megmozdultak. Ő ebben is megmutatta, hogy milyen nagy hatalma van. Hogy hatalma van afelett is, amire az ember nem ismer gondolni. Amire az ember nem képes. Akkor ezeknek a stabilitása is megszűnt. Mert jött az Úr csodás módon, és beleszólt népe életébe. Testvéreim, kedves gyülekezet, tudjuk, hogy hiába volt ennyi csodás jelenség. Hiába éltek át földrengést, hiába élték át, hogy megáll a Jordán vize, hiába tudtak átjönni a Vöröstengeren, a nép egy része mégis kemény maradt. A nép egy részének a szíve mégsem volt hajlandó megnyílni az Úr felé. De talán volt egy olyan rész is, amelyik ideig való óráig hitt, ám amikor nem vette át egy nap az Úrnak a csoda adagját, azt a csodát, amelyet várt volna arra a napra az Úrtól, akkor már inkább jobban esett a lázadás. Akkor már inkább vágytak vissza Egyiptomba, oda, ahol megmondták nekik, hogy mit tegyenek. Jól lehet, nem volt önállóság, de nem féltek a holnaptól. Kísértették az Urat. Kísértették azt, aki már ennyi csodás dolgot, ennyi nagyszerű eseményt adott az ő életükben. És egy ilyen megkísértési történet vége van még itt a zsoltárban. Az a csoda kerül elénk a zsoltár végén, amikor az elégedetlenkedő népnek az Úr inni ad. Amikor már majdnem, hogy megölik Mózest, amikor már a lázadás a tetőfokára hág, akkor Mózes vizet fakaszt a sziklából az Úr segítségével. Gondoljunk bele, hogy mekkora nagyszerű esemény volt ez. amikor az emberek már azért lázadnak, mert szomjasak. Még éhen csak-csak kibírja az ember pár napig, nehezen. De hát inni minden nap kell. Mekkora feszültség lehetett ott ebben a népben. Mennyire megnőhetett ezzel a lázadási kedv. És milyen megnyugvás lehetett az, amikor az Úr adott nekik inni. Amikor ismét megtapasztalták, hogy ő az, aki vezet a pusztában. Megtapasztalták, hogy hát mi lázadunk, de ez az Isten mégis kegyelmes velünk. Mert az Úr segít mi rajtunk. Gondoljunk bele, testvéreim, hogy vajon miért pont ez a négy csoda lehetett fontos a Zsoltáros számára. Miért pont ezt a négy csodát emelte ki népe életéből, mikor kiemelhetett volna még egy csomót. Talán olyanokat is, amelyekről még mi sem tudunk. Miért pont ezek? Véleményem szerint azért, mert a múltban ezek által, a csodák által formálta Isten a leginkább a népét. Talán fogságban megszűnt a jellemük. Talán ott a fogságba beolvadtak, asszimilálódtak, és talán ott elfelejtették Istent is sokan. Ám ezek által, a próbák által újból és újból erősíteni szerette volna őket az Úr. Újból és újra meg akarta mutatni ezzel, hogy ő az Úr, és ő az, aki segít. Ő az, aki gondot visel, a napi problémáikat megoldja, jelen esetben az átkelésnél, a szomjúságnál. Ő kész segíteni. Még akkor is, hogyha ott van a lázadás az ember szívébe. Még akkor is, hogyha feladja sokszor az Istenbe vetett bizodalmát, bolondságok miatt, kétségbeesések miatt. Ő az, aki ezek által, a próbák által nem csak testileg akarta vezetni és táplálni, hanem lelkileg is. Próbálta őket vezetni a keskeny úton. Próbálta őket lelkileg táplálni. Így van ez talán ma is, testvéreim. Amikor Isten csodái felett elmélkedünk a Bibliából, vagy amikor a mi életünk csodás eseményeire tekintünk, észreveszük, hogy minket is próbált táplálni Isten. Minket is próbált ezek által, az események által előrébb juttatni, és próbált lelkileg is táplálni. Nem csak fizikálisan húzott ki egy-egy rosszból, hanem lelkileg is. Lelkileg próbált ezzel táplálni. Talán régen nem tudtuk, hogy minek mi lehet a célja. Nem tudtuk, hogy ott és akkor miért bánt velünk úgy az Isten, ahogy miért szabadított meg akkor, amikor mi nem érdemeltük volna. És talán így nem tudták a bolyongók se. Így nem tudták az egyiptomiak se, hogy miért kegyelmes velük az Úr. De amikor egy-egy kiemelt napon visszatekintünk az életünkbe, úgy, ahogyan visszatekintett a Zsoltáros népe életébe, akkor bizony látni fogjuk, hogy rengeteg lelki táplálékot kaptunk. Rengetegszer próbált már bennünket táplálni az Úrám, talán ebből keveset fogadtunk el. Talán kevésről ismertük fel, hogy lelki vezetés volt benne. Kedves testvéreim, így elmélkedett a Zsoltáros. Isten gondviseléséről, vezetéséről. Felidézte a meghatározó eseményeket, és ezáltal buzdít bennünket is, hogy egy-egy jeles napon, egy-egy évfordulón, egy-egy ünnepen mi is merjünk emlékezni. Merjünk emlékezni a múltunkra, merjünk emlékezni a saját életünkre, de ezek közül legyen kiemelt pontok azok, amelyeken az Úr csodás módon avatkozott közbe. Ahol az Úr megmentett, ahol megszabadított bennünket egy-egy problémától, ahol egy-egy bűnt le tudtunk tenni elé, és ezáltal előrébb vitt bennünket a keskeny úton. És ne felejtsünk el sohasem megemlékezni a mi Urunk áldozatáról, és ne felejtsünk el különösképpen arról a napról, amikor mindezt elfogadtuk, amikor mindezt magunkévá tettünk, mert talán ez a legszebb ünnepnap az életünkben. A Krisztus elfogadása. és ez az, ami el fog kísérni bennünket egész életünkben. Amen. Felséges mindenható jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy emlékezhetünk. Köszönjük, hogy mindig van, mire emlékeznünk. Hogy nem csak egy légüres térben élünk, hanem vannak események, vannak történések az életünkben. Ó Uram, Te hányszor segítettél már mi rajtunk? Hányszor, de hányszor emeltél fel bennünket a sárból? Hányszor és hányszor álltak meg a folyó vizei, hogy átkeljünk száraz lábbal? Ó Uram, bocsánat meg, hogyha ezeket mi nem háláltuk meg, hogyha ezeket mi nem ismertük fel. Ó Uram, Te hányszor táplálsz már bennünket igéddel? Hányszor tápláltál bennünket olyan csodákkal, amelyeket a mi életünkben vagy mások életében vittél véghez? És bocsáss meg, hogyha mi ezek által nem gyarapodtunk. Bocsáss meg, hogyha ezek nem vittek előre bennünket, hanem olyanná vált a szívünk, mint a vándorló népé. Azért a népé, amelyet Te vezettél a pusztában, amely érezte ugyanígy a gondviselésedet, ugyanígy a Te segítségedet, ám mégis lázadozott. Mégis elfelejtette oly sokszor, Uram, a Te segítségedet, ezeket a nagy csodákat, amelyekről most hallottunk. Kérünk, Urunk, légy minnyájunkkal, minnyájunk szerettével, betegekkel, árvákkal és egyedül lévőkkel, azokkal, akik betegségben szenvednek, és Uram, várják, hogy Te meggyógyítsd őket. Kérünk, légy gyülekezetünkkel, ennek kicsinyeivel, nagyjaival, idősebbjeivel, pásztoraival és szolgáival, presbitereivel. Ó Uram, Te adj bölcsességet, Te adj erőt és szívet ahhoz, hogy minden ékesen és szép rendben menjen a presbiter választásnál. Kegyelmes Istenünk, édes jó atyánk, a Te kezedbe tesszük le életünket, Te kezedbe ajánljuk a mi szívünket. Kérünk, fogadd el ezt kegyesen mi tőlünk. Őrizd meg bennünket életünk minden napján. Ó, vigyázz ránk az éjszakában. Szent Fiadért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk, üdvözítő Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké.